Jó napot, jó estét kívánok, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Kövér Lászlót, a Magyar Országgyűlés elnökét. Elnök úr, köszönöm, hogy itt van.
Jó estét kívánok.
Túl vagyunk advent első vasárnapján, ez a várakozás időszaka. Önnek mit jelent a várakozás? Most nyilván a magánember meg a politikus az valamennyire két külön dolog, de mégis.
Hát nagyon is külön dolog a kettő, és ráadásul ez így megy már évek óta, vagy talán évtizedek óta, hogy a politikus lény az elnyomja a magánemberi létet. Tehát az advent a legzsúfoltabb és a, hogy mondjam, legidegesítőbb időszaka az évnek, hogyha szabad így fogalmaznom. Tehát minden protokolláris esemény szükségszerűen erre az utolsó néhány hétre esik. A parlament utolsó ülései is természetesen december közepére, első felére esnek. Így aztán az embernek a legkevésbé sincs ideje arra, hogy kicsit lelassuljon, lenyugodjon, és valóban a várakozással töltse az idejének legalább egy részét, és arra koncentráljon, és akkor még nem beszéltem arról, ami majd azután jön, miután az ember már a hivatali teendőit letette, hogy akkor mégiscsak gondolnia kell a családjára, el kell kezdeni ajándékot venni, és így tovább.
Ezt úgy mondta, ezt a magán meg a politikusi létet, mint akinek a politikusi lét az egy, hogy is mondjam, időnként azért fárasztó?
Időnként nagyon fárasztó.
De miért?
30-valány év után azért azt hiszem, hogy kevés dolog van, ami nem fárasztó, ez is az.
Hát itt a Rivalda fény, hát ezt várta, ezért dolgozott egész életében.
Nem, ez nem teljesen így van. A mi generációnk, és most akkor nem akarok más nevébe beszélni, de magamévé talán elfogadják a hallgatók, tehát mi nem úgy kerültünk, én nem úgy kerültem a politikába, hogy erre vágytam volna, hogy bennem lett volna valamiféle kiéletlen exhibicionizmus, és ha már színi növendék nem lehettem, akkor politikus lettem, hanem a rendszerváltozás kezdetén belesodródtunk a politikába egyre mélyebbre, és aztán volt egy pont, amikor már azt láttuk, hogy ha akarnánk is, akkor is csak nagyon nehezen tudnánk ebből kiszállni. Én emlékszem rá még 94 után, az első elvesztett választás után, ami persze úgy volt elvesztett, hogy megnyertük, mert egyetem bekerültünk a második országgyűlésbe is, Fidesz frakcióként 20-an, akkor Áder János és Szájer József barátaink mondták, hogy ne sértődjön meg senki, és ne tekintse árulásnak, de hogyha 98-ban is csak egy ellenzéki szerep jut, amikor üldögélhetünk, és hányhatjuk a borsót a falra, meg nyomogathatjuk értelmetlenül a gombokat, akkor ők a maguk részéről kiszállnak ebből, mert nekik van értelmes erre szakmájuk.
Erre mindenki összekapta magát, és 98-ban
igen, ezt a hamar megnyertük, hogy nehogy véletlenül elengedjük őket, igen.
Nem tudom, mennyire beszélhet arról, hogy a miniszterelnök külföldi útjai azok milyen eredményeket hoztak, és akkor áttérünk a komoly dolgokra. Tehát tud mondani olyasmit, ami esetleg még nem jelent meg a médiában, hogy miért fontos az amerikai út, a washingtoni látogatás az amerikai elnökkel, az orosz elnöknél tett látogatás, vagy éppen a szerb elnökkel történt látogatás?
Hát olyat, ami nem jelent meg a médiában, uram, bocsánat, nem maga a miniszterelnök úr mondta el saját szavaival, olyat én nem tudok mondani. Vagy hogyha tudnék olyasmit, akkor nem mondhatnám el, természetesen.
Szóval
de azért a kérdés kapcsán hadd húzzam alá annak a jelentőségét, hogy egy olyan ország, amelyiknek a határon túli magyarokkal együtt is alig több mint 11 millió állampolgára van, olyan gazdasági potenciállal, amilyen, olyan tőkesúllyal, hogy így képezesen mondjam, amilyen van nekünk, olyannal bármikor minimum telefonon tud beszélni az Amerikai Egyesült Államok elnökével, a kínai első emberrel, vagy akár Vlagyimir Putyinnal, akkor én azt gondolom, hogy az minimum azt üzeni, hogy annak az országnak olyan vezetése van, és most szándékosan nem egy személyben mondtam, hogy vezetője, hanem olyan vezetése van, amelyik tekintélyt vívott ki magának a nemzetközi porondon, és hogyha azt akarjuk megtudni, hogy vajon az előbb említett hátrányok, vagyis gazdasági potenciál hiány, akkor vajon minek tulajdonítható ez, akkor nem utolsó sorban annak a szuverén és következetes önérdekű politikának, ami ugyanakkor megadja a tiszteletet mindenki másnak, de meg is követeli a felénk való tiszteletet is. És szerintem ez egy olyan tőke, ami gazdasági előnyé is transformálható. Tehát az nem pusztán egy presztízs kérdés, hanem ennek vannak nagyon komoly gazdasági következményei is. Lásd, és akkor utalok megint egy kicsit vissza az ismert tényekre, hogy az Egyesült Államok elnökétől ki tudtuk tárgyalni azt a külön elbánást, ami lehetővé teszi, hogy a bizonyos orosz olajipari vállalatokkal szembeni szankciók ellenére is jöhessen ide Oroszországból olaj és gáz.
Egyébként az említett urak közül bármelyikkel találkozott is élőben? Ez már csak kíváncsiság. Tehát Donald Trump-al, Vladimir Putyinnal, vagy éppen Alekszandr Vučić elnök úrral?
Vučić elnök úrral is találkoztam, Xi Jinpinggel is volt módom találkozni, természetesen nem az én hivatalos vendégem volt, hanem miniszterelnök úré. Donald Trump-al és Vladimir Putyinnal még nem találkoztam.
Szeretne?
Hát azt gondolom, hogy talán nem vagyok snob, vagy nem is tudom, hogyan fejezem ki magam, tehát bevallom őszintén, hogy azért az egy, ha van a politikának néhány jó oldala, akkor azért az, hogy végig gondolom azt, hogy az Egyesült Államok elnökével, vagy akár Oroszország kevésbé népszerű elnökével, már úgy értem, hogy világszerte kevésbé népszerű elnökével kezet foghat az ember, azért az egy jelentős esemény, egy magyarországi politikus esetében, de ez még nem adatott meg nekem.
Csak zárójeles megjegyzés, egy rádió riporter számára is az az egyik legérdekesebb dolog a munkájában, hogy olyan emberekkel találkozhat és beszélgethet, akikkel egyébként nagy valószínűséggel nem. Tehát mondjuk egy házelnökkel valószínűleg elég ritkán cserélnék eszmét, ha nem rádióriporter lennék.
Hát csak azért, mert kevés helyen fordulunk meg együtt, de egyébként ez bárki számára nyitván lesz a lehetőség. Sőt, az a mi esetünk meg kötelező is szemben a másik két elnökkel, akiről beszéltünk.
Még egy picit a komoly dolgokról. Ami most itt szóba került Szerbiában, meg nyilván egyéb egyeztetések is voltak, nevezetesen, hogy a szerbiai finomító bizonyos részét, részarányát, ha jól írtam, akkor 11,5%-ot a MOL átvehet, ha összejön. Ez olyan nagy dolog egyébként? Tehát gazdasági értelemben ez valami iszonyú fontos ügy?
Hát szerintem igen, két okból is. Vegyük a MOL-t, és azon keresztül Magyarország gazdasági érdekeit súlyát. Tehát azért egy országot nem mindössze a bruttó nemzeti összterméke, meg az ásványkincsei, meg nem tudom én, minden tesz erősség gazdaságilag, hanem az is, hogy milyen olyan nemzeti körben működő nagyvállalatai vannak, amelyeknek a hatóköre az ország határain túl terjed. Nevezzük őket most multiknak, vagy regionális multiknak. És mennél erősebb a MOL, az annál jobb a magyar gazdaságnak, és áttételesen a magyar politikának is. Ugyanis a MOL nyilván nem ez a szándék, meg ez csak egy áttételesen értelmezhető, de egyfajta diplomáciai tevékenységet is folytat, illetve a magyar kormány is folytat gazdaságdiplomáciai tevékenységet a MOL számára, ugyanis a MOL nagyon sok ország olajvállalataival, vagy energetikai vállalataival áll kapcsolatban, üzleti kapcsolatban, úgy, hogy közösen termelnek ki tőlünk távoli országokban olyan ásványkincseket, amelyeket aztán közösen értékesítenek, és azáltal, hogy most, ha ez megvalósul, itt Közép-Európában is be tud vásárolni a Nisi finomítóba, azáltal nyilván a MOL-nak a reputációja, meg a tőkéje, meg a hatóköre gazdasági súlya is növekedni fog, és az szerintem nem csak Magyarországnak, meg a MOL-nak jó, hanem egész Közép-Európának jó, tehát azáltal, hogy ezt a jelenleg fennálló az orosz-ukrán konfliktusból fakadó problémát, hogy az oroszokat próbálják kiszorítani az európai piacokról, meg a nyugat által uralt gazdasági együttműködésből. Ez egy problémát okoz számunkra, és ezáltal ez megoldható, legalábbis átidalható az, ami a szankcióból negatív hatásként érvényesülhetne.
Kedves hallgatóinknak, a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Kövér László, az országgyűlés elnöke a vendégünk. Diplomáciáról esett szó, de ön is volt sok helyütt. Legutóbb Szaúd-Arábiában volt, ha én jól tudom, azelőtt Hanoiban. Miről tárgyaltott? Szaúd-Arábia az első.
Hát Szaúd-Arábiában már harmadik alkalommal volt módom járni házelnökként. és az első látogatásom talán a legérdekesebb, ez 2012-ben történt, amikor kaptunk egy váratlan meghívást a szaudi súratanács elnökétől. A súratanács az egy ilyen kvázi parlament, igen, hiszen ott egy abszolút monarchia létezik, és működik nagyon kiválóan az ottani kulturális hagyományoknak megfelelően, és egy G20-as parlamenti, G20-as államoknak a parlamenti delegációit hívták egybe, és mi ugye nem vagyunk, mint az közismert, a világ legerősebb 20 gazdasága között. Ezért
még
volt,
nem.
Még nem, igen. És akkor még távolabbnak tűnt ez a felzárkózás, és akkor meglepetés volt, hogy is kerülünk mi oda meghívottként. A rendező országok azzal a kedvezménnyel bírnak, hogy hívhatnak 3 tiszteletbeli vendéget, és az egyik az éppen mi voltunk. És akkor ez nekem személyesen is egy komoly meglepetés volt, és tulajdonképpen az előbb beszéltünk itt a tekintélyről, meg a megbecsülésről a világ különböző tájain. Akkor hirdettük meg nem sokkal korábban a keleti nyitás politikáját, ha még emlékszik rá a szerkesztő úr, meg a
2012, igen.
Hallgatók emlékeznek rá. És ez a szaúd-arábiai politikai vezető rétegnek, elitnek föltűnt. Úgyhogy nagy valószínűséggel ez indokolta azt, hogy akkor meghívják egyfajta gesztusként ezt a csodabugár európai államot, hogy akkor meg is ismerjük egymást, hogy tulajdonképpen mit is akarunk. Tehát az első találkozásom az kollégámmal ekkor történt, utána még most itt is beleszámítva 4 alkalommal találkoztunk, és ilyenkor a parlamenti diplomácia azért egyfajta ilyen olaja a fogaskerekek között. Tehát vannak függőben lévő üzleti, gazdasági kapcsolatépítési kérdések, például okokáért, amit hogyha egy plenáris tárgyaláson az ember felvet, akkor az lendítheti át a bürokráciát azon a ponton, hogy akkor végre hozzáálláson az adott kérdésnek a megoldásához. Nyilvánvalóan szóba kerülnek ilyenkor azok a mindannyiunkat, a világ különböző pontjai, mindannyiunkat érintő politikai események, geopolitikai konfliktusok, amelyek bármennyire is messze van Szaúd-Arábia, és bármennyire is más a gazdaság is húja az olaj kincsnek köszönhetően.
De őket is vannak.
Pontosan ugyanúgy idegesítik azok a konfliktusok, amik a Közel-Keleten vannak, vagy különösen Ukrajna és Oroszország között, mint bennünket, és vannak közös érintkezési pontok a diplomáciában.
Vártam a konkrétumot. Hanoiban emlékeznek még például arra, hogy volt egy idő még a létező szocializmus időszakában, amikor nagyon sok vietnámi hallgató volt az egyetemeken, például a Műszaki Egyetemen. Találkozott ilyennel?
Hogyne, sőt, hát most konkrétan most nem, de korábban találkoztam több országban is olyan diákokkal, akik annak idején velünk együtt koptatták az aszfaltot a kollégium bitumenes pályáján.
Csak nem a jogi karra jártak, gondolom.
Ne, csak nem a jogi karra jártak, igen. Jártak néhányan, nagyon kevesen jártak oda is, de...
Magyar joggal nem tudom, mit csináltak otthon. Nem
semmi, tudjuk. Nagy valószínűséggel semmit, de hát most akkor lehetnék maliciózus, és mondhatnám, hogy a mai felsőoktatásban megszerzett diplomák jelentős részével nem az kezdik, amire
beszélünk az oktatásról, igen.
Hát a muszáj, akkor beszéljük róla. Szóval találkoztam olyan diákokkal is, és ezek már hozzám hasonlóan már régebb óta fiatal diákoknak egy jelentős része gazdasági, kulturális, vagy éppen politikai vezető pozícióban volt, akik a Magyarországról hazavitt nem csak a tudást, hanem a kapcsolatrendszert, meg jó emlékeket is, barátokat, meg ismeretséget arra használták, hogy dolgozzanak, egyfajta önkéntes nagykövetként dolgozzanak a két oldalú kapcsolatépítésen.
Volt olyan, hogy magyarul megszólították önt, vagy magyarul
Ezek tudtak még magyarul, tehát ők még tanultak magyarul. Hát volt olyan, amikor vége volt a hivatalos programnak, és akkor utána a vacsora után elővettek ilyen kazettákat, hangkazettákat, és akkor lejátszották az akkori slágereket, magyarországi slágereket, amikre itt táncoltak, és átcsapott a hivatalos tárgyalás egyfajta táncestbe, buliba. Igen, ez egy nagyon komoly erkölcsi tőke, amit ugye abban az időben almoztak fel, amikor még Magyarországon nem volt demokrácia, és hogy mondjam, a szocialista világrendszer együttműködési keretei között történt mindaz, amit mi felújítottunk a Stipendium Hungaricum
program kapcsán.
Tehát volt a 95-i időszaknak is, ha nem is sok, de néhány jó intézkedés, ez volt az egyik, és ezt próbáltuk meg adaptálni a mai viszonyok közé.
Elcsábítanak mindig ezek a nagyon látványos dolgok a kérdések terén, tehát amikor mondjuk ilyen külföldi útra megy, teszem a Szaúd-Arábiába, nagyon más világ, akkor hogyan készül, és milyen nyelven beszél, és mit teszik, mi van, hogyha odahoznak az étteremben egy, de nem is tudom micsodát, szóval valami olyat, ami egyébként hát szokatlan a magyar.
Hát egyrésztről azért vigyázzanak mindenhol, hogy meg azt mostanság már különösen, hogy egyfajta világdivattá lett, hogy már nem akarom ezzel bántani azokat, akiknek van valami érzékenységük, allergiájuk, de most már azért...
Igen, de nagyon sokan vannak egyébként.
Erre most már azért mindenhol figyelnek. Kettő, hogy én szerencsés alkat vagyok, mert én mindent hajlandó vagyok megenni, sőt, kifejezetten igyekszem törekedni arra, hogy azokat az ételeket meg tudjam kóstolni, hát, amit ott szokás felkínálni.
Emlékszik rá, hogy mit evett Hanoiban?
Nem emlékszem.
Nem emlékszik. De tehát az, akkor nem valami különlegesség volt, hanem valami nyilván valami szokványos.
Hát ez szokványos vietnámi, de hát...
Mindegy, most az, igen. Most ez ilyen keresztkérdés volt, igen.
Igen, de most igen, hogy emlékszem, hogy nem, hát nem is tudnám megnevezni, hogy mit ettem, tehát hogy nem ismerem a nevét, meg nehezen tudnám elmagyarázni.
De a lényeg,
de igen, persze, természetesen. De nem ez volt a lényegesebb kérdés, hanem mint előtte, ha még emlékszik rá, hogy mi volt.
Hát én már nem emlékszem
akkor
rá.
Köszönöm szépen, akkor nem vagyok egyedül.
Nem, hát azt kérdeztem egyébként, hogy milyen nyelven beszél, ja, igen, meg egyáltalán hát, hogy üzenlik hát, az egész.
Például akkor kell Szaúd-Arábiába elkísért bennünket egy kiváló arab nyelvű, anyanyelvű tolmács, igen, aki magyarul is, és miután magyar állampolgár, félig meg... magyar, félig pedig arab származású, ezért mind a két nyelven kiválóan beszél, úgyhogy élmény volt vele dolgozni, igen.
Hogyha a komolyabb dolgokra áttérünk, de majd azért visszatérek ilyen lájtosabb témákra is, hogyha a komolyabb dolgokra áttérünk, háború vagy béke? Mikor lesz béke Ukrajnában? Hogyan látja ezt az egész helyzetet? Mit akar Európa, vagy az Európai Unió, meg Nagy-Britannia? Mi történik? Nagy levegő.
Igen, igen, mert honnan kezdjem, milyen messziről és milyen mélyről, hogy beleférjen a műsoridőbe, igyekszem összeszedni magam.
Akkor csak kérdezhetem egyszerűbben is, hogy Magyarország miért maradt ennyire egyedül az álláspontjával? Tényleg egyedül maradt-e az Európai Unióban?
A pontosítás a végén ez fontos volt az Európai Unióban, mert az a helyzet, hogy az Európai Unió maradt egyedül a világban. Tehát az Európai Unió vezetői, azok vagy nincsenek tisztában az elszigeteltségükkel, azzal, hogy mindenki hülyének néz őket a világ legkülönböző pontjairól nézve, vagy pedig nagyon tudatában vannak annak, hogy mit csinálnak, és azt pedig egyfajta zsoldban, megbizatásban csinálják.
De zsoldban, megbizatásban, de hát ki az, aki megbízza őket?
A világban ma az igazi konfliktus törésvonal az a legitimitás felhatalmazás nélküli magán pénzhatalom és a bármilyen legitimációval rendelkező állami politikai hatalom között húzódik. Tehát olyan koncentráció ment végbe az elmúlt évtizedekben a világgazdaságban, a pénznek olyan hatalma lett hirtelen médián keresztül is, amit a kezében tart. A világ ilyen nagy gazdasági konglomerátumainak tulajdonképpen Kínán és az Egyesült Államokon kívül nincs vetélytársa már a gazdasági erőt figyelembe véve, hogy ezek a gazdasági csoportosulások, ezek kinőtték a nemzetállami kereteket, és valójában most már nem arról van szó, hogy mindössze befolyásolni próbálják a saját nemzeti tőkéjükön keresztül a választásokat és a kormányok politikusokat arra szorítják, hogy vegyék figyelembe a gazdasági érdekeket, hanem gyakorlatilag már ők nevelnek ki politikai eliteket, rakosgatnak be, manipulálnak választásokat, és rakosgatnak oda. És a megítélésem szerint az Európai Unió teljes vezetése, beleértve a nemzetállamok kormányainak a többségét is, az valójában ennek a kreatúrának a része. Tehát nem a saját államának, saját népének az érdekeit képviseli, hanem azoknak a háttérhatalmaknak az érdekeit, akiknek egyébként a Biden kormányzat idején Washingtonban volt a székhelyük.
Háttérhatalmak, de ez mit jelent, hogy mondjuk egy olajvállalat, vagy egy...
Nem egy olajvállalat, sok. Vagyis. Sok vállalat. Tehát ma már ez egy olyan hálózat, ami tulajdonképpen átláthatatlan. Tehát egy virtuális világ, nincs egy konkrét tulajdonosa, nincs megnevezhető, vannak megnevezhető emberei, Soros Györgyöt nem véletlenül tettük fel a plakátra, azért, hogy arcot meg nevet adjunk ennek a fantomnak, és azt hiszem, hogy teli találat volt a részünkről, ezt még az Egyesült Államokban is elismeréssel figyelték.
Na de Soros Györgyöt igen kitették a plakátra, de mire idáig jutottunk, akkor most kiderült, hogy Soros György csak egy a sok közül, és nem is a legnagyobb, és akkor mi lesz ennek a vége? Tehát értem én a konfliktust, hogy vannak választott vezetők, és vannak olyanok, akik egyébként az érdekeiket érvényesítik. Ha ezt így nézem, akkor nagyon szomorú a kép, meg a jövő.
Az. Hát pontosan.
De én nem akarok ilyen szomorú jövőt.
Hát akkor lesz a áprilisban ránk szavazni, mert azt hiszem, hogy ha Magyarország kormánya, a Fidesz és a KDNP pártszövetsége úgy érzi, hogy érdemes ezzel a konglomerátummal szembe menni, mert azért a világon még rajtunk kívül nagyon sok millió, sőt milliárd ember van, aki nem szeretne egy olyan világban élni, ahol felhatalmazás nélküli harctalan emberek döntenek milliárdok sorsáról, már embermilliárdoknak a sorsáról, és tüntetik el valójában az államokat a politikai szereplők közül, hogy ne lehessen ellenőrizni a politikusainkat. Hogyha nem akarnak egy ilyen világban élni, akkor azokat kell támogatni, a szuverenistákat, patriótákat, ahogy mostanság szoktunk fogalmazni, akik csak Európában vannak kevés helyen kormányon, de hát azért nem hiszem, hogy egy India vagy egy Kína első embere azt szeretné, hogyha egyfajta gyarmatosítás lenne a sorsa újra az országának, csak most nem egy konkrét másik államhatalom a világ túlsó felén, hanem olyanok, akikről ráadásul nem is tudjuk, hogy pontosan kicsodák.
Na most ilyen értelemben akkor a demokrácia, mint olyan, a történetének egyik legnagyobb válságát éli, hiszen, amit mondott, az Európai Unióban a választott kormányoknak a képviselői is, nem akarom az ön szájába adni a szavakat, de én úgy vettem ki, hogy azt mondta, hogy őket is valamiféle háttérhatalom irányíthatja.
Hát meg kell nézni, hogy honnan jöttek. Meg kell nézni, hogy a Merznek mi volt az előélete, mielőtt kancellár lett. Meg kell nézni, hogy Macron honnan jött. Meg kell nézni az összes többit, hogy mi volt a korábbi munkahelye, pozíciója, megbizatása, és kiderül, hogy ezek tulajdonképpen egy brancs, mint a tanúba, ahogy mondta a foglár annak idején, egy brancs maguk. Valóban szó szerint egyetértek azzal, amit ön mond, de azért ez a világnak a nyugati része csak, és azért a világ ma nem úgy néz ki, hogy a nyugat uralná a teljes glóbuszt, ellenkezőleg.
Na de mi viszont az Európai Unió tagjai vagyunk, és nem is tudunk szabadulni az Európai Unióból.
Nem is akarunk minden ellenkező váddal szemben.
Na igen, de itt van ez az Európai Unió, napi 1 millió eurót fizetünk azért, mert...
Nem fizetünk, csak szeretnénk, hogyha fizetnénk.
Hát igen, de mondjuk akkor levonják, vagy én nem tudom, mi történik, nem tudom a részleteket. Állandóan támadnak minket, az Európai Parlament már az x-edik ilyen meghallgatáson van túl, Magyarország a fekete bárány, tehát mi az Európai Unió tagjai vagyunk, de ez a helyzet meddig tartható, hogy ennyire, hogy is mondjam, ennyire rossz a sajtunk, hogy finoman fejezem ki magam.
Addig tartható, meddig az emberek ezt támogatni hajlandók, mert be tudják látni azt, hogyha egyszer egy olyan kormány kezébe kerül Magyarország vezetése, amelyik besimul a fővonalba, azaz teljesíteni akarja mindazt, amit Brüsszel követel rajtunk a mostani kormányon, akkor abból a magyar szuverenitás 1000 év után egyszer és mindenkorra meg fel fog számolódni, és akkor az embereknek nagyon rossz lesz, nem csak lelki értelemben, mert elveszítik a hazájukat valójában, hanem fizikai értelemben is, mert az az európai politika, ami ma tőlünk nyugatabbra van, az a saját polgárait is nyomorba dönti.
Én nem is arra gondoltam, hogy Magyarországon, hanem hogy Magyarország, mint ország az Európai Unióban egyedül marad. Van remény arra? A miniszterelnök többször mondja, hogy a patrióták előre törnek majd az Európai Unióban. Van erre remény? Tehát mondjuk például egy német állampolgár már kicsit elveszítette a hazáját ön szerint?
Hát a leginkább a németek veszítették el. Tehát sose volt könnyű németnek lenni a 20. század kezdetétől kezdve. Tehát nem irigylem őket. De azért arra figyelmeztetném a német politikusokat is, hogy eddig már kétszer rántották a katasztrófába egész Európát. Úgyhogy nem kéne ezt harmadszor megpróbálni és erőltetni tovább. De azért van Németország a legrosszabb helyzetben, mert a politikai elitje az mindent elkövetett az elmúlt 11 néhány évben annak érdekében, hogy újra káoszba vigye a saját országát. Tehát kezdjük a illegális migráció támogatásán, sőt ösztönzésén. Wir schaffen das, hogy érzem a klasszikust.
Bocsánat, közbevetőleg. Angela Merkel akkor ön szerint egy abszolút negatív hős?
Abszolút, és amit most gondolok, azt nem is mondom ki, mert nem akarok diplomáciai botrányt. De
jó, értem.
Tudnék hasonlatokat arra vonatkozó, hogy milyen kárt okozott, ki okozott még ennél nagyobb kárt Európának és Németországnak, mint ő. De folytassuk a sort.
Igen.
Bezáratták az atomenergia, az atomerőműveiket, ami egy nettó hülyeség, tehát nem tudok erre jobb szót használni. Most, miután a klíma hisztéria is zajlik, honnan lehetne vajon CO kibocsátás mentes energiát szerezni, mint az atomerőművekből. Mit csinál Németország? Franciaországtól importál
áramot,
amit a francia atomerőművek termelnek, állítanak elő, és közben meg lignitbányákat nyit, eltüntetve mondjuk falukat, meg katolikus templomokat, ismerjük ezt a
történetet,
ezt az emblematikus történetet, lignitbányákat nyit, hogy aztán abból hogy lesz CO-mentes, CO2 kibocsátás megszüntetése, azt nem egészen világos, és akkor még tegyük hozzá a gender ügyet, tehát úgy Angela Merkel idején úgy szavazta meg a Bundestag az azonos neműek házasságának az ügyét, hogy az nem volt a koalíciós szerződés szerint kötelező, tehát csak a három a negyedik a háború, hogy ott volt, ott díszelget Emmanuel Macronnal, ugye a Minszki megállapodás aláírásakor a kancellár asszony, és utólag bevallotta, hogy hát tulajdonképpen senki sem gondolta közülük komolyan, hogy ez a megállapodás él, csak hagyni kellett egy kis időt az ukránoknak, hogy felkészüljenek az oroszokkal szemben. Most akkor kérdezem tisztettel, hogy Európa a legerősebb két országának a vezetője, aki Európa nevében tárgyal. Ugyan mi nem hatalmaztuk föl őket arra, hogy Minszkbe ott álljanak, ők viszont most számon kérik Orbán Viktort, hogy felhatalmazás nélkül úgymond idézőjelbe téve tárgyal Vlagyimir Putyinnal. De rendben van, ők Európa nevében tárgyaltak. De akkor miből gondolják, hogy bárki a világon ezek után, akár Moszkvában, akár máshol, komolyan veszi mindazt, amit Európa két legerősebb országának a vezetője mond, vagy akár az európai bürokrácia első számú vezetői mondanak. Tehát az egész valami annyira képtelenül színvonaltalan, és nem, na szóval, itt abban is hagyom a mondókámat, mert belelovolom magam, szóval hagyjuk három pontot a mondat végére, és térjünk vissza a lényegre, mert az ott a kérdés, hogy mi ennek az egésznek a kifutása, az, hogy ellent kell állni. Az Európai Unióban igenis a többsége, az Európai Unió először is mi vagyunk tagállamok. Tagállamok pedig a választópolgárok, ha egyszer demokráciában gondolkodunk. És az a helyzet, hogyha a közvélemény kutatásokat nézzük, akkor gyakorlatilag Lisszabontól Berlinen, Varsón keresztül Budapestig, vagy Bukarestig, az emberek többsége velünk ért egyet, tehát bármely kérdésre, amit felsoroltam az előbb, háború, gender, energetikai kérdések, vagy a illegális migráció, abban a polgárok többsége egész Európában a mi álláspontunkat osztja, csak még nincs abban a helyzetben, hogy ezt a társadalmi többséget politikai többségre tudja konvertálni.
Kedves hallgatóink, önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Kövér László, Magyarországgyűlés elnöke a vendégem, én Sáji András vagyok. Már az előző európai parlamenti választáson is azt vártuk, most idézőjelben mondom, a vártuk, hogy azok az erők, amelyek egyébként közel állnak a patriótákhoz, vagy konzervatívok, vagy valami, azok az erők majd erősebbek lesznek. De nem lettek erősebbek.
De hogy ne lettek volna erősebbek?
Hát egy kicsivel erősebbek lettek.
Nagyon, sokkal erősebbek lettek, csak messze csak vannak
mindig, még. Igen, mindig ők a kisebbség.
Így van.
A kérdés az, hogy Ukrajnától mit akar az Európai Unió? Az a 26 ország, tehát mi a cél Ukrajna felfegyverzésével, meg egyáltalán azzal, hogy Ukrajnát fegyverben tartják?
Hát... Tehát itt megint két dologról kell beszélni, az országokról, mint nemzetállamokról, meg azokról a gazdasági erőcsoportokról, amelyek a politikát manipulálják. És akkor vegyük mondjuk szélsőséges példaként Portugáliát. Portugáliának nem mindegy, hogy mi történik Ukrajnában, de mindegy. Foglaló állást markánsan ebben a kérdésben nem, belesimul a többségbe. Egy olyan ország, mint amelyiknek a lélekszáma mondjuk negyede akkor, mint Magyarország. Egy másik országról beszélek.
Ja, Balti
államon. Az van abban a helyzetben, hogy okoskodjon? Nincs. Tehát megint belesimul a... Most nem éppen a balti államokra gondoltam, mert ez a következő kategória.
Azok idézőjelben igen. Mondom, hogy nagyon is határozottan.
Igen, pontosan. Most vannak a balti államok, meg van Lengyelország, akiknek pedig egyszerűen ruszofóbiájuk van, ami történelmi...
Érthető,
szerkesztő. Én nem mondtam, hogy nem az, tehát ezt most nem megróvólag mondtam, hanem inkább semleges leírásként, ha szabad így fogalmaznom. Tehát, hogyha azt csinálták volna velünk is, mint a balti államokkal...
Hát éppen elég, amit velünk csináltak,
így van, pontosan,
az is pont sok
van,
volt.
De pont sok volt, de talán nekünk még a tárgyilagos megítélésre maradt erőnk a sérelmek elszenvedése után is. Szemben mondjuk Lengyelországgal, meg a balti államokkal.
Hosszú volt az idő a lengyeleknél.
Igen, hát őket eltüntették a térképről. Igen. A baltiakat szintén.
Igen.
Országuknak a lakosságának a negyedét deportálták Kazasztánba. Tehát azért ott komoly dolgok történtek a bolsevik megszállás idején. Tehát én értem az ő személyes... Ott minden családban van valaki, aki nem élte túl az orosz megszállást
a Szovjetunió.
Vagy a nagyszülői generációban, vagy valamelyik oldalági rokon, vagy visszajött a deportálásokból, túlélte is.
És akkor elmesélte, vagy nem mesélte, igen, de ott volt, igen.
Én ezt értem, és nem is károsztatom őket, tisztelettel fejet hajtok az ő nézeteik előtt, szerintem irracionális érzelmi politikát folytatni a 21. században egy olyan országgal szemben, amelyiknek több ezer atomtöltete van. Tehát ők azt gondolják, hogy le lehet győzni Oroszországot fegyveres erővel, holott ha mérlegre tennénk a katonai potenciát, akkor lehet, hogy Európa fölényben lenne. Hogyha már az emberi képességeket, hajlandóságot vennénk, hogy hányan lennének hajlandók meghalni egy ilyen háborúban, akkor Németországban az kevesebb, mint 30%. És hogyha még ehhez hozzávennénk az atomtölteteket, ami ugye azt jelenti, hogy egy adott esetben a vereség szélén álló Oroszország nem lenne rest használni ezeket, akkor pedig nyilvánvalóan eljutnánk oda, hogy a teljes megsemmisülés lenne ennek a háborúnak a vége, de vannak, akik ezt komolyan gondolják.
Na de jó, nem is érdemes egyébként, tehát nem nagyon értem a racionalitást a dologban.
Azt nincs,
értem,
nincs benne.
Azt értem, hogy üzlet, hogy fegyver, hogy stb. Azt gondolják, hogy Oroszország akkor annyira visszaszorul, és akkor elveszíti a nem tudom micsodát, de...
De szerkesztő úr, azért álljunk meg egy pillanatra, volt Oroszország már ilyen helyzetben, és hogyha az oroszokat is meg akarjuk érteni, és azért néha akár ellenfélnek, akár ellenségnek tekintjük a másikat, jobb, hogyha nem kell ilyeneket gondolnunk a szemben lévőkről, de ha már egyszer ennek tekintjük, akkor sem baj, hogyha megértjük a motivációjukat. A Jelcin éra után, tehát a Szovjetunió fölbomlását nem sokkal követve, ott olyan káosz alakult ki abban az országban, amiben az orosz oligarchák posztkommunista, tehát komcsi káderekből, meg komszomlista káderekből
akik
lett oligarchák, akik jókor voltak jó helyen, mint Magyarországon is jókor voltak jó helyen, csak ott az a holmi, az sokkal nagyobb volt, amit el lehetett lopni, mint 10, nálunk.
10 millió négyzetkilométer, vagy Isten
hát
tudja mekkora.
Olajkincs, stb. Tehát hadd ne cizelláljam itt a különbségeket. Kar-karba öltve lopták szét Oroszországot a sorosista banditákkal, akiket rászabadítottak a Oroszországra. És abból az egyszerű orosz ember számára a káosz, a bizonytalanság és a nyomor volt az osztályrész. És ebben csinált egyrészt a Putyin rendet, kettő, levonta azt a konzekvenciát, hogy a nyugattal nem lehet komolyan barátkozni, mert semmilyen megállapodást nem tart be. Tehát ha azt gondoljuk, hogy valami modus vivendit kell találni újra, hogy abból nekünk a lehető legkevesebb kárunk származzék és a legtöbb haszon, akkor háború ide, háború oda, azon túl, hogy reménykedjünk, hogy minél hamarabb ezt le tudjuk zárni, pontosabban az Egyesült Államok le tudja zárni az oroszok közreműködésével. Onnantól kezdve meg kell próbálni szerintem Oroszországot visszaintegrálni az európai gazdaságba, különben elveszítünk minden olyan előnyt, amit eddig élveztünk, és az európai gazdaság az sosem lesz versenyképes a világ többi részével.
Utolsó ilyen nemzetközi kérdés és egy kitérő, egy zárójel. A lengyelek nem adták ki azt az ukrán embert, aki felrobbantotta, vagy legalábbis részese volt az északi áramlat 2 felrobbantásának, és kiengedték Lengyelországból. Németország meg szó nélkül eltűrte. Tehát ilyen, hogy van ez ilyenkor? Németország azért mégiscsak egy 81 néhány milliós ország, Európa legerősebb gazdasági hatalma, Lengyelország is nagy ország, igen, de azért két szomszédos ország, NATO tagok, barátok, még akkor is, ha a múltban. Hogy van ez?
Barátságról nem beszélnék.
Jó, hát most mindegy, de abban abszolút egy húrt pendítenek, hogy Ukrajnával kapcsolatosan mit kell csinálni.
Mostanában igen, meg nem tudom, meddig lesz ez az egyetértés, illetve most, jó, már, hát a múltban... most már a lengyel megítélésem egységes, mert azért mást gondol Navrocki elnök úr Lengyelországban Ukrajna Európai Uniós tagságáról, mint mondjuk a Tusk-féle kormányzat. Tehát azért ott is, és nagyon sok ukrán van, és mennél több idegen ember van egy országban, annál több irritációt vált ki az őslakosok körében. Tehát azért Lengyelországban is sokat romlott az ukránok megítélés iránti szimpátia minősége, vagy a szintje. De szerintem
Jó, akkor még egy utolsó zárójeles kérdés, erre vonatkozik, említette a lengyel elnököt, nem akar találkozni Orbán Viktorral, a magyar miniszterelnökkel. Esztergomba eljön, de nem akar találkozni Orbán Viktorral. Erre mit mondanak?
Én megértéssel és türelemmel, empátiával és barátsággal fogadom. Megértem, hogy ez a belpolitika szempontjából Lengyelországban egy elkerülhetetlen gesztus volt az elnök úr részéről, és azt gondolom, hogy lesz ez majd még másképpen is. Tehát, ahogy szoktuk mondani, magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz. Lesz olyan időtáv nem sokára, amiben ki fog derülni, hogy Ukrajna kérdésében is mi képviseltük a helyes álláspontot.
Kedves hallgatóink, Önök a Kerengőt hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Kövér László, Magyarországgyűlés elnöke a vendégem, én Sályi András vagyok. Kis belpolitika. Nevezetesen, ha kellemetlen kérdéseket teszek fel, akkor előre elnézést. Léteznek NER-lovagok?
Ja, persze. Az egyik éppen a Tisza párt elnöke ebben a pillanatban.
Mitől NER-lovag a NER-lovag?
Teljesítmény és érdem nélkül próbálja meg kihasználni azokat a politikai előnyöket, amelyeket bizonyos személyes kapcsolatok jelentenek a számára.
Ha most embereket is mondok, akkor mondjuk a leggazdagabb magyarok egyike, vagy másika, akire szokták mondogatni, hogy NER lovag, meg stb. Ő akkor NER lovag is kihasználja?
Nem hinném, hogy ő az lenne. Ott komoly teljesítmény van, egy gazdasági konglomerátum.
Mondjam a nevet?
Nem, tudja mindenki, hogy kire gondol. Szerintem ő nem. Akiről viszont az előbb beszéltünk, az éppen rajta próbált élősködni és előre jutni a meggazdagodás útján.
Na most csak azért kérdezem ezt, mert az ellenzék részéről a kormánypártok irányába az egyik vesző paripa, hogy a NER lovagok, akik ott vannak a kormánypártok körül.
És... Jó, most vegyük egy kicsit akkor komolyan, jó? Tehát a NER az ugye rövidítése a Nemzeti Együttműködés Rendszerének. Amikor ezt 2010 után a miniszterelnök úr meghirdette, vagy meghirdettük, akkor mi egy komoly ajánlatot tettünk a magyar gazdasági élet szereplőinek, hogy tekintet nélkül arra, hogy kinek milyen pártszimpátiái vannak, uram, bocsánat, milyen ideológiai meggyőződése. Ha együtt tudunk működni a magyar nemzeti érdekek szolgálatában, akkor mi minden gazdasági törekvést támogatunk, mert hogyha egy szocialista hátterű valaha a spontán privatizációban részt vett és meggazdagodott ember az ország javára adófizetőként egyébként teljesítve a kötelezettségét, adja Isten nemzetközi piacra is kilépve gazdagodni tud, fejleszti a vállalkozását, akkor az Magyarország számára is haszon. És hogyha a Magyarország számára haszon, akkor mi ezt nem gáncsolni akarjuk, hanem a kormányzat normális működések keretében támogatjuk. Ezt vannak ilyen példák is. Nem sok, de vannak, és nem azért nem sok, mert mi nem vagyunk hajlandók másokat támogatni, mert válogatunk a személyek között, hanem azért, mert nem sokan vannak azok közül, akik valóban képesek voltak a valamikori politikai előnyeiket úgy kihasználni, hogy egyébként tartósan meg tudták vetni a lábukat a gazdasági porondon. De hát itt a nemzeti együttműködés rendszerét én komolyan venném, ebben nem a Fidesz közeli, vagy a Fidesz pártagsággal rendelkező vállalkozók tartoznak be.
A másik kérdés, hogy az ember hallgatja a rádiót, a különböző médiumokat, az egész olyan, bocsánat, zajos. Tehát az ellenzék is olyan stílust használ, meg időnként a kormánypárti médiumok is olyan stílust használnak, ami nekem már kicsit, lehet, hogy konzervatív vagyok ez ügyben, nekem kicsit erős. Tehát minél többet mondjuk, annál inkább átmegy, mintha ez lenne a vezényszó. És mindegy, hogy mit mond, most nem mondom, hogy kiről beszélek, mindegy, mit mondunk, sokat mondjuk, igaz vagy nem igaz, az sem mindegy. Miért nem különbözik jobban a kormánypártok által befolyásolt média a másik oldaltól?
Azért, mert nem tud, mert hogyha mi nem megyünk fel arra a pályára, amit az ellenfél pályaválasztóként kijelölt, akkor vereséget szenvedünk. Akkor mérkőzés nélkül az ellenfél javára írják a 3 pontot, mit tudom én, 5-0-ás gólkülönbséggel. Tehát mi most például okokért ugye nem egy ilyen beszélgetést folytatunk, ami erről szólna, hanem mi egy decens rádió, azt hiszem, hogy kiegyensúlyozott lelkű hallgatóinak próbálunk a magunk stílusában, most egy kicsit azt hiszem a szokásoktól eltérően kicsit lazább, boldottabb stílusban beszélgetni, de még mindig megmaradva a polgári stílus keretei között. De ennek a hallgatottsága valószínű, nem tudjuk, hogy mekkora, hatalmas tömeg, de azért legyünk egy kicsit realisták, tehát nagy valószínűséggel sokkal kisebb, mint mondjuk egy influencernek a Facebook bejegyzése. És ez a világ az ilyen. Ha azt gondolja szerkesztő úr, hogy én ettől nem fázom, sőt, egyenesen nem undorodom, amifelé a kommunikáció megy a világban, és most teljesen mindegy, hogy politikáról beszélünk, vagy bármi másról, mert beszélhetnénk a futballról is. Nagyjából ugyanabban a stílusban kommunikálnak emberek, 100 000 szám, mint ahogy a politikáról megnyilatkoznak, akkor tévedne. Én szeretném, hogyha ez a világ nem menne abba az irányba, amiben megy. De legalább addig, ameddig ezt muszáj, fel kell vennünk a kesztyűt, azt meg kell tennünk, mert máskülönben vereséget szenvedünk a politikában, és minden jó szándék annyit ér, amennyit abból meg tudunk valósítani.
Na most kicsit kiforgatom a szavait, előre szólok, mert amit most az imént mondott, az azt jelenti, hogy nem szimpatizál az ellenzéki médiával, de a kormánypárti média is föl kell, hogy vegye azt a stílust. Jól értettem?
Majdnem, vagy tulajdonképpen, ha így értette, akkor nem vitatkozom, de azért mégis...
Hát most az egy kicsit provokáció,
igen,
amit
igen.
Mondtam.
Tehát nem tudom, hogy lehetett volna ez másképpen is. Fogalmam sincsen. Most ez az adottság, én ezt így fogadom el. Ha rajta múlt volna, nem ez lenne, de nem rajta múlt. Sőt, lehet, hogy nem is azokon, akik egyébként ezt csinálják. Tehát én tisztelettel és megbecsüléssel fordulok azon kormánypárti média munkások iránt, akik egyébként adott esetben kimennek a
igen, a helyszínre.
és nevezzük nevén a csőcselék közé, akik ottan verbálisan, meg néha fizikailag is inzultálják azokat az újságíróinkat, akik egyébként csak tudósítani akarnának tisztességgel, semmilyen stílushibát el nem követve arról, ami ottan zajlik. Tehát ők kimennek oda az utcára, tehát én nagy tisztelettel viszonyulok az ő munkájuk iránt, és nem ők tehetnek róla, hogy egy olyan kommunikációs tér alakult ki. Mondom még egyszer, ráadásul ez nem is Magyarországon van csak, hanem a világ egyre inkább, legalábbis a nyugati világ ebbe az irányba megy, ahol már semmilyen tisztelet, semmilyen norma nincsen, amit be kéne tartani. Mi a digitális polgári körök például a kukáért, amiben én nem veszek részt, mert sznobul fejezem ki magam, az offline világban élek továbbra is 100%-ig, tehát nem merészkedem olyan területre, ahonnan nem biztos, hogy
hazatalálok. Tudom, hogy csak nyomógombos telefonja satöbbi, van, és satöbbi, satöbbi, igen.
De azért kezdtük ezeket megszervezni, hogy még ebben a digitális világban is, ami nem úgy kísértésként, hanem egy elvárásként támasztja az ember felé azt, hogy lemenjen alpáriba, lemenjen kutyába a kommunikációban. Ott teremtsünk egy olyan kommunikációs teret, ahol normálisan, tisztességesen, stílus tekintetében is polgári módon lehet beszélni komoly kérdésekről. Mert a legnagyobb probléma az egyébként az emberi figyelemmel van. Tehát, hogyha az emberek rászoknak arra, és most látom, hogy főleg a fiatal generációk tömegei, hogy 3-4 másodpercet töltsenek azzal, hogy mérlegeljék, hogy egy bombasztikus cím mögött lévő tartalomra is kíváncsiak legyenek-e, és elolvassák azt, ami egyébként amúgy csak 30 másodpercbe telik, vagy pedig még ezt se tegyék meg, hanem pörgetnek egyet, és akkor egész álló nap ezt csinálják az újukkal, amit most nem lát a tisztelt hallgató, akkor ott nagyon nehéz, hogy mondjam, érveket és magyarázatokat, elemzéseket közvetíteni az emberek felé. Ottan két mondatot kell mondani, egy mondat áll össze.
Ami az esetek nagy részében tulajdonképpen nem is igaz. Ha valaki veszi a fáradtságot és elolvassa, hogy mi van utána,
pontosan,
az valószínűleg az... Pont. De a parlamentben, az országgyűlésben, ha szabad hozzátennem egy személyes adalékot, valamikor talán 5. általánosban egyszer eljutottam a parlamentbe, nem tudom, hogy miért, nem voltam azért annyira jó, mindegy, egy ilyen karácsonyi, nem tudom, micsoda volt, a Kovács Imre nevű osztálytársammal ketten az osztályból. És azóta sokszor voltam a parlamentben. Szóval maga az épület, maga a környezet, és az a fajta nimbus, ami még a Kádár korszakban körülvette, hogy az országgyűlés, az tova tűnt. Miért? Miért ilyen a stílus a parlamentben? Nem lehet? Tudom, hogy szab ki büntetéseket.
Legyünk egy kicsit megint realisták, hogyha szabad, és ezzel nem akarom enyhíteni mindazt, amiről beszélünk, és amitől én is szenvedek. De azért minden külföldi vendégemnek okvetlenül megmutatom a képviselőházi ülésterem szónoki emelvényén azt a tenyérnyi törést a kemény fába, amit egy pisztolygolyó ütött, amit
12-be
Tisza István akkori házelnökre lőtt ki egy baloldali liberális ellenzéki képviselő. És hál' Istennek senkinek nem jutott eszébe azt ott kiigazítani, restaurálni, mert mementóként azóta is figyelmeztet bennünket arra, hogy mi az, amit nem lenne szabad elérnünk a parlamenti
ütésben. Aztán összetörték talán a berendezést.
Aztán volt olyan is, hogy pont olyan hülyék, mint a mostani ellenzék néhány képviselője, összetörték a berendezést, és mint valamiféle jól végzett vadászat után a teríték előtt ott fotózták magukat, hogy mutogatva magukra, hogy mi vagyunk az idióták, akik ezt csináltuk. Tehát az annyira mai ez a 100 évvel ezelőtti fotó, hogy belelátom a momentumos, meg jobbikos arcokat, hogyha szabad ennyire, hogy mondjam, kicsit gonosznak lennem.
Igen, de jó, hát szóval itt vagyunk a stílusnál. Jó, nem tudok, nem szeretem, nem tudok vele mit kezdeni, hát
én próbálok azért, Legyen méltányos velem, próbálok, és azért azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal moderáltabb még a vita
igen?
is. Igen, igen.
Tehát használ, használ az óriási persze. nagy milliós büntetés?
Igen, igen, igen. Határozottan, határozottan statisztikát is tudnék csináltatni munkatársakkal, hogy mennyivel kevesebbszer kell már figyelmeztetnem képviselőket, mint tettem ezt az elején.
Záró kérdés, van körülbelül 2 percünk. Mi a választás tétje? 2026, nem tudom mikor lesz, április?
A köztársaság elnök úrnak a döntése, ami majd meghatározza ezt, tehát biztosan nem mondhatjuk, hogy biztosak lehetünk abban, hogy nem húsvétre fogja kiírni a választást, tehát valamikor április közepe, esetleg második feleit, kicsit zavaró tényező, hogy az ortodox húsvét, az pedig a következő hétvégére esik, és azért a magyar nemzeti kisebbségek közösségeink között vannak jó néhányan, akiknek ez a vallása. Tehát az is talán egy olyan szempont, amit majd az elnök úr figyelembe vesz, nem tudom, hogy mi lesz a döntés.
Mi a tét?
Röviden és drámaian megfogalmazva a történelmi létünk, létezésünk. Tehát ezer éven keresztül itt megküzdöttük. Mi vagyunk azon 4 európai országok egyike, amelyik 1000 év óta létezik jogfolytonosan a saját helyén, a saját nevén. Van egyszer Anglia, vagyunk mi, és van 2 skandináv ország, ami tulajdonképpen majdnem érdektelen, mert ott fönn a hidegbe, éjszakon a kutya se járt, tehát ott jól el voltak magukba. De rajtunk kívül senki, Németország, Olaszország, Spanyolország, akárki, Franciaország, hát mind később alakultak. Tehát Magyarország 1000 év óta létezik, és ilyen ország nincs több, amelyik 1000 év óta létezik, csak az a másik 3. Tehát azért ez egy olyan súlya nehezedik az emberre, hogyha ezt végig gondolja, hogy azért itt önmagában is óvatosan kell vegye a levegőt, mert most valóban ez van veszélyben. Tehát végigment rajtunk a tatár, török, német, orosz, volt itt 2 felszabadulás, egyszer a török alól, aztán a németek alól, mégis itt vagyunk, megmaradtunk, szétszabdalva, de mégis a nemzet is létezik, nem csak az ország. És most valóban az a kérdés, hogy a saját magunk urai maradunk-e, vagy sem. És 2002-ben egyszerűen majdnem elhibáztuk. Akkor 2002 és 2010 között szinte majdnem mindent tönkretettek a MSZP és SZDSZ-es kormányok, amit addig az ország fölépített 20 éven keresztül. Most ennél sokkal nagyobb a tét, mert egyrészt tönkre fogják tenni mindazt, amit 30 valányival felépítettünk, mindent elvesznek, most már kiszivárogtak a részletek a gazdasági elképzeléseikről, mindent elvesznek, amit az elmúlt 11 néhány évben az ország kiizzadt, hogy ezzel a saját maga helyzetét javítsa, a családjaink helyzetét tudjuk javítani, plusz még elveszik azt a döntési lehetőséget is, hogy mi magunk döntsünk a saját sorsunkról. Ugyanis az Ukrajna kapcsán a legfontosabb kérdés, mert azt nem válaszoltuk meg, hogy mi a célja a Ukrajna csatlakoztatásával az Európai Uniónak, hogy egy olyan többséget hozzon létre a politikai döntéshozatalban, amiben néhány ország, Németország, Franciaország, esetleg a Benelux államok, meg még 1-2 északi ország, ha maga mellé veszi Ukrajnát, akkor olyan többségre jutnak, hogy semmilyen közép-európai vagy dél-európai országnak a nemzeti érdeke onnantól kezdve nem tud érvényesülni. Nem lesz egy olyan blokkoló kisebbség, amiben a számunkra hátrányos, sőt katasztrofális döntéseket meg tudnánk akadályozni.
Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége Kövér László, a Magyarországgyűlés elnöke volt. Elnök úr, köszönöm, hogy itt volt. Technikus kollégám Bixa Levente, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.
Köszönöm én is.